Áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Formabontó módon nem az evangéliumi szakasszal kezdeném, mert hiszen az evangéliumból, János evangéliumából hoztam egy mindenki által nagyon jól ismert részletet. Szóval nem ezzel kezdeném, hanem azzal kezdeném, hogy a mi hazánk a mennyben van, olvastuk a római katolikus liturgia szerint a múlt vasárnapon, azon a vasárnapon, amit most hagytunk magunk mögött, vagyis a nagybőjt második vasárnapján. És amikor ide beléptem, és találkoztam itt a kedves kollégákkal, családtagjaikkal, és ahogy jöttek befele, ide a testvérek, és egyre több ismerős arccal találkoztam, azért az is eszembe jutott, hogy azért jó, hogy itt is van nekünk hazánk. Az igaz, hogy a végső hazánk a mennyben van, de jó örülni annak, hogy van földi hazánk és földi közösségünk is. Régen voltam itt, igen, már 2 éve, de egyre több ismerős arc van, és ennek nagyon örülök. Annál is inkább, mert gyermekkoromban tiltottak a baptista közösségtől. Sokszor elmesélem Tedinek, lehet, hogy itt is elmeséltem már, Otto itt ül, borjádi közös szálaink vannak, és mindig azt láttam, hogy a baptisták a nagymamám házától nem messze olyan lelkesedéssel énekelnek, hogy szinte szétreped az imaházuk, illetve hogy kifolytak a kerítésen is, lógtak szó szerint. És ez engem mindig érdekel gyerekkoromban, hogy a nagymamám, hát nem kifejezetten tiltotta, de azért mindig javasolta, hogy ajánlott, hogy ne menj oda, mert azért mégiscsak római katolikusok vagyunk, és hát azért nem kellene annyira keveredni velük. Szóval, hogy jó azért, hogy nekünk itt is van hazánk, és ebben a hazában, ebben az otthonban sok mindenki belefér. Ugye mi római katolikusok azt mondjuk, hogy az egyház katolikus, vagyis egyetemes. Sok mindenki belefér, sok mindenki megtalálhatja benne a helyét. És Hans Küng jut az eszembe, nagyon kedves római katolikus teológusom, aki azt mondja, hogy az egyház egységét, az egyház újbóli összetalálkozását valószínűleg nem is abban kéne keresni, hogy mindenki föladja a saját identitását, hanem egy olyan közösséget kéne létrehozni, amelyben mindenki megőrzi a maga identitását. Tehát kvázi egyfajta felekezet egy egységben. Nagyon formabontó volt az, amikor 90-es években leírta ezt Hans Küng, ugye, mint római katolikus teológus. Hát gondolom, hogy Rómában ez nem biztos, hogy első hallásra kiváltotta a szimpátiát, de azért megmaradt mégis gondolatban, is ki is adták a könyvét. Én olvastam ezt, tényleg rongyá olvastam ezt a könyvet, és azt hiszem, hogy valahol, ha már ökumenikus imahetet tartunk, és valahol azért mégiscsak ide kell visszatérnünk, hiszen különböző felekezetű lelkipásztorok beszélnek, valahogy ezt kéne valahogy erősítenünk bennünk, a teológusokban, minden felekezet teológusában, hogy minden bizonnyal lehetne egységet csinálni, ilyen csúnya magyar szóval mondani, létrehozni, hogy mindenki ebben az egyben megőrzi tovább a saját hagyományát. Hát bízunk benne, hogy Jóisten egyszer megadja, hogy egy akol legyen és egy pásztor, hogy azt a római teológia megfogalmazza és misekönyv. Szóval a mi hazánk a mennyben van, de jó, hogy itt is tudunk találkozni, és jó, hogy egyre több ismerőssel találkozom, és egyre inkább barátként, jó ismerősként köszönhetem a más felekezetek lelkipásztorait, és semmiféle görcsöt vagy gátat én legalábbis önmagamban már régóta nem érzek, Isten nyugtassa a nagymamámat, de már nem érzek magamban ilyen görcsöket. Ebben természetesen a bölcskeiek is nagyon sokat segítettek nekem, amikor ott szolgáltam, Isten áldja őket is. Továbbra is formabontó leszek, mert hiszen nagybőjtben vagyunk, és hogy a nagybőjt a keresztény tanítás, felfogás, teológia szerint, hogy elsősorban a bűnbánatnak az időszaka, az önmagunk felé fordulás időszaka, nem az önmarcangolásé, hanem a belső vizsgálatnak az időszaka, és én most mindjárt itt az elején szeretnék a gyerekeknek, amíg valamelyest tudnak figyelni, és aztán utána a felnőtteknek is szeretnék adni egy morzsát, ugye a befelé fordulásban, a bűnbánatban, a megbocsátásban. Az először is a gyerekek. Nagyon szeretem a tanmeséket, ezt aki ismer engem, az nagyon jól tudja, és még mindig Bruno Ferrero meséit mondom, amerre járok, tehát idegen tollakkal ékeskedem, de nagyon jók ezek a tanmesék. Hát nézzünk egy ilyet, elsősorban a kicsi kedvéért, bár hozzáfűzöm, hogy a mese az nem gyerekműfaj, az felnőtteknek szóló műfaj, csak egy picit levittük a gyerekek szintjére. A címe az, hogy 95 ezer euró, most ne számolt ki a fejedbe, mert a forint árfolyama állandóan változik. Szóval 95 ezer euró, ez a címe a tanmesének. Már több mint 50 éve voltak házasok, mindent megosztottak egymással, legalábbis majdnem mindent. Az asszony azt kérte a férjétől házasság kötésük elején, hogy a szekrény tetejére helyezett cipősdobozba soha, de soha ne nézzen bele. A férfi fiatal házasként már tiszteletben tartotta ezt a kérést, és tényleg nem nézett bele a cipősdobozba, sőt még kísértés sem érzett, hogy leemelje a tetejét és belekukucskáljon, mondjuk akkor, amikor az asszony nincs otthon. Sok év múltán, egy napon, amikor az asszony már megöregedett, idős lett, beteges lett, egyszer csak kórházba került. A férj természetesen eszeveszett sebességgel rohant a kórházba, érdeklődni felesége után és látogatni az ágynál. A felesége gyengéden megfogta a karját, belenézett a szemébe, és azt mondta, tudod mit, most már itt van az ideje, hogy belenéz abba a cipős dobozba. Biztos? Biztos, most már megengedem. Azt hiszem, eljött az ideje. A férfi remegő lábbal lépett be közös otthonukba, le se vetkőzött, hanem egyenesen be a szobába, levette a cipősdobozt, és levette annak tetejét, belenézett. Kettő darab horgolt babát talált benne, és 95 ezer euró. Elcsodálkozott. Két baba, 95 ezer euró. Két baba, talán az unokáknak 95 ezer, talán spórolt pénz szintén a gyerekeinknek, amelyeket majd esetleg, ne adj Isten, ha bekövetkezik, el kell osztanom. Nem értem ezt az egészet. Másnap természetesen a kórházi ágynál faggatta a feleségét. Kedvesen belenéztem a cipős dobozba, és nem értem. Miért van benne két horgolt baba, és miért van benne 95 ezer euró? Az asszony így szólt. Emlékszel még a nagymamámra? Persze, hogy emlékszem a nagymamámra. A nagymamám azt mondta, hogy ha boldog házasságot szeretnék élni, akkor sose veszekedjek. Azt mondta, hogy valahányszor megharagszom majd rád, mert lesz ilyen, inkább maradjak csendben, és horgoljak két babát. Horgoljak egy babát. A férfi nagyon boldog volt, szinte kihúzta magát az ágy mellett. Hát, szuper férj voltam, hát hiszen csak kétszer haragudott meg rám a feleségem 50 év alatt, azért ez egy elég jó teljesítmény. Na jó, most már ezt értem a két babát, de nem értem a 95 ezer eurót. Hogy kerül az oda? Ja, drágám, hát az azok a babáknak az árából jött össze, amelyeket eladtam. A belső vizsgálatnak, a bűnbánatnak, az elcsendesedésnek, a megbocsátásnak, azt hiszem ez egy jó illusztrációja ez a mese. Hogyan kell visszavonulni a belső várkastélyba, hogyan kell valahogy legyőzni a haragot, és hogyan kell a megbocsátást kiművelni és kimunkálni magunkban. Ahogy Teddy mondta, a békesség az nem fölöttünk repülő galamb, ami egyszer csak ránk száll, vagy valami más csinál, hanem azt ki kell munkálnunk és művelnünk magunkban. A megbocsátás is azt hiszem, hogy ilyen. Valahogy rá kell döbbennünk arra, döbbennünk arra a technikára esetleg, ahogy én meg tudok bocsájtani. Ha itt figyeltük, a néni babákat horgolt. Én a feleségemet, amikor föl szoktam bosszantani, hát már többször, mint kétszer, az biztos, én mindig azt a technikát szoktam alkalmazni, hogy gyorsan főzök egy kávét, mert ő nagyon kávéfüggő és rajongó is egyben, és akkor azzal a kávés csészével valahogy megpróbálok a belső várkastélyba újból behatolni. Ez tehát egy mese a megbocsájtásról, a belső vizsgálatról, a csöndről, ami azt gondolom, hogy a nagybőtnek az egyik nagy-nagy mondani valója. A másik talán egy kicsit a felnőttekhez szól. Néhány hónappal ezelőtt lelki gyakorlaton vettem részt Budapesten, a Ferences Kolostorban, és egy idős atya vezette ezt a lelki gyakorlatot, Miklós atya. Akkor találkoztam vele életemben először, és természetesen beszéltünk a megbocsátásról, és megkérdezte tőlem, hogy nem csak tőlem, de megkérdezte, hogy van úgy, hogy néha gyűlölsz valakit? Hát természetesen ilyenkor előjön az álkeresztény, ugye, hogy á, de hogy? Összehúzta a szemöldökét, most hazudtál. Hát mondom, így átlátsz rajtam. Azt mondja, nem csak rajtad. Azt mondja, 82 éves vagyok, az igaz, hogy már teljesen vak, de attól még látok. Hát mondom, igazad van, szoktam, volt úgy már, hogy gyűlöltem embereket, azt mondja, most magadban nevezd meg őket. Megneveztem. Hála Istennek nem sok volt az életemben, de egy három embert az kapásból föl tudtam sorolni, sőt az arcuk is azonnal megjelent előttem. És aztán azt mondta Miklós atya, hogy tudod, miért kell nekik megbocsátanod? Hát, és akkor megint jöttek ugye a keresztény panelek, a teológián tanult frappáns mondatok. Ezeket elkezdtem mondani, ezt megint lelőtt a Miklós, hogy hagyd ezeket. Hagyd, ez a főiskolán jó volt, átmentél belőle, kaptál ötöst vagy négyes, mindegy, nem érdekes. Nem ezért kell neki megbocsátani. És valami olyasmit mondott, amit lehet, hogy a testvérek már átgondoltak, vagy maguktól rájöttek, Szentlélek Úristen megsúgta a lelkipásztor kollégák, lehet, hogy prédikáltak róla, de engem levert a víz. Azt mondta Miklós atya, tudod, azért kell nekik megbocsátani, mert amikor majd meghal, és te is meghalsz, és majd az ítéletre sor kerül, és ő, akit te gyűlölsz, mert valamit tett ellened, az biztos, azért gyűlölöd, fene megegye. Azért gyűlölöd, mert rád lépett, megalázott, megtört, porba taszított, bármit elvette az egzisztenciát, teljesen mindegy. Majd amikor a végső ítéletnél ő halad Krisztus felé, és megkérdezi, hogy van-e, aki vádolja őt, akkor te fogsz kiabálni. Te leszel az az egyetlen esetleg, aki hangosan fölemeled az ujjadat, és még mutatsz is rá, de én vádolom őt. Vigyázz, mert lehet, hogy téged is gyűlöl valaki, és amikor te közelítesz Krisztus felé, lehet, hogy te veled kapcsolatban is majd valaki így cselekszik, hogy föláll és mutatja, hogy de én vádolom ezt az embert. Én vádolom Fritz Szabolcsot, mert azt tette, hogy. Bocsáss meg nekik szíved leges legmélyéből, hogy ez ne történhessen meg. Hogy te se vádold őt, és más se vádoljon téged. Azóta nem tudok kikeveredni ebből a gondolatmenetből. Lehet, hogy túl egyszerű gondolatmenet, lehet, hogy talán tényleg nem a teológiai könyvekből kiollózott vélemény, de engem mind a mai napig megráz, és azóta tényleg próbálok ezekre az emberekre úgy gondolni, hogy nehogy véletlenül megvádoljam majd őket. Formabontó voltam, most szeretném felolvasni a szentírási szakaszt János evangéliumából, mégpedig, ahogy protestáns körökben szokták mondani, hogyha jól tudom, vagy jól idézem, aztán majd rám szólnak utána a kollégák, hogy a szentírási szakasz, amely János evangéliumában olvasható, a 11. fejezetben, a 17. verstől a 27. versig, és aztán a 38-as versnél fogom folytatni. A katolikus liturgia szerint olvasnám fel. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Csőség neked, Istenünk. Jézus megérkezett Betániába, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mint egy 15 stádiumnyira. Itt sok zsidó jött Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Jézus jöttének hallatára Márta azonnal eléje ment, Mária azonban otthon maradt. Uram, szólt Márta Jézushoz, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz, az Istentől megadja neked. Jézus megnyugtatta, a testvéred föl fog támadni. Márta megjegyezte, tudom, hogy föl fog támadni a föltámadáskor az utolsó napon. Jézus kijelentette neki, én vagyok a föltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem, hiszed ezt? Igen, Uram, felelte, hiszem, hogy te vagy a Mesiás, az élő Isten fia, aki a világra jön. Jézus még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment. Az egy kővel elzárt ballang volt. Vegyétek el a követ, szólt Jézus. Márta, az elhunyt nővére megjegyezte, Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus így felelt, nem mondtam, ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették a követ. Jézus égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál, Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondtam, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után hangos szóval kiáltott, Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött. Lába és keze pólyával volt körültekerve, arca pedig kendővel bekötve. Jézus így szólt, oldjátok fel, hogy járni tudjon. Ezek az evangélium igényét. Áldom téged, Krisztus. Szóval, kedves testvérek, néhány nappal ezelőtt Szedresben szolgáltam. Az esperesi kerületünkben van egy hagyomány, most már több éve, hogy tavasszal és ősszel körbejárjuk egymás közösségeit, és egymás közösségeiben szolgálunk. Ez jó nekünk is, és természetesen jó a közösségeknek is, hiszen nem mindig ugyanabban a stílusban és ugyanabban a megközelítésben hallja a hívő ember a Szentírás magyarázatát, például vagy magát a liturgiát teljesen más stílusban műveljük, ha bár elég kötött, de mégiscsak belevisszük a saját magunk egyéniségét. És természetesen jó nekünk is, mert bele csöppenünk egy másik közösségbe, és az egész paksi esperesi kerület az otthonunk lesz, ahogy kezdtem itt is. Ott is Szedresbe, Tengericen, Kölesden, vagy bárhova, ahova megyek, Faddon, bárhol, már ugye ismerős arcok néznek rám, hát és mi lenne a kereszténységnek a lényege, mint az, hogy egy közösséget alkossunk. És ott találtam mondani egy elsőre talán elég bugyuta hasonlatot, hogy a nagy bőjt az olyan, mint a kinder tojás. Mindannyian ismerjük, vagy azért, mert muszáj megvennünk, vagy azért, mert szeretjük, és mi magunk fogyasztjuk el. Szóval a kinder tojásban ugye benne van az a bizonyos lényeg, amiért megvesszük. Az a gyerek igazából nem a csokiért rajong, hát persze nagyon finom az a kinder csoki, ezt mindenki nagyon tudja, de hát maga a lényeg azért az ott lakul benne abba a kis kapszulába, abba a kis fiolába, amit szét lehet szedni, aztán össze lehet rakni. Hát valahogy ilyen a nagybőjt is, már benne van a lényeg. A nagybőjt végén jutunk el igazából a csúcsra, a feltámadásra, az egyetlen reális válaszra, amit az ember kérdései egyszerűen lehet adni, más nincsen, csak a föltámadás. De mégis a nagybőjtben, legalábbis a római katolikus liturgia szerint mindig benne van a húsvét a nagybőjti felolvasott szentírási szakaszokban. Hát azt hiszem, aki érti vagy sejti, hogy miről beszélek, az látja, hogy itt is így volt. Egy olyan szentírási szakaszt olvastunk föl, amelyben a halálból való föltámadás. Igaz, hogy csak ebben a térben és időben, de mégiscsak a halálból való föltámadás lép elénk, vagy hát ennek a történetét olvastuk fel. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy-két gondolatot elmondani. Tehát az imént felolvasott evangéliumi szakasz Lázár feltámasztásáról szólt. Jézus még elfogatása és kínhalála előtt bizonyosságot tesz arról, hogy ő az életnek nem csupán részese, hanem annak korlátlan uraforrása is. Ő minden eddigi tapasztalat ellenére képes szembeszállni a sírkő, minden sírkő legyőzhetetlennek hitt, sötét hatalmával. Jézus szavára úgy pattannak fel Lázár szemei, mint tavasszal a gyümölcsfák rügyei. Ők sem tehetnek más, mint hogy engedelmeskednek a tavasz hatalmának. Sokat gondolkodtam és gondolkodok azon, hogy vajon az Anyaszentegyház miért adja például elénk nagybőjtben ezt a szentírási szakaszt. Talán azért, amit az előbb mondtam, mert már benne van a lényeg. De vajon miért? Miért kellett Jánosnak a szenvedés kapujában erről az örömteli eseményről ilyen részletesen beszámolni? Nem kéne már ma, már most inkább az előre húzó árulásról, sötétségről, a kétségbeesésről beszélni, még inkább felkészítve ezzel minket a szenvedés és a halál misztériumára. Néhány órai gondolkodás és elmélkedés után aztán rádöbbenek, rájövök, hogy nem. Hogy ez teljesen jól van így. Hogy ezt adja elénk az egyházunk. Hogy a választ máshol nem kell keresni. A válasz a remény megerősítése az apostolokban. A remény, mely az olajfák hegyén Júdás árulását követően megkérdőjeleződik majd. Még most a betániai napsütésben, amikor még minden rendben van, most, amikor még a mester szabad, ruhája épp, arca sima, mostad még egy utolsó megkérdőjelezhetetlen minden zsidó számára egyértelmű bizonyítékot önmagáról Jézus. Olyat, mely igazán megmutatja késő valójában. Olyan jelet ad, amelyben minden kilátástalanságnak tűnő helyzetben az olajfák hegyén a főtanácsban, Pilátus udvarában és még a Golgotán is kapaszkodni lehet majd. Olyan jelet, mely igaz, és amelynek igazságát később sem lehet majd korbáccsal, szögekkel és lándzsával megtörni. Aki életet ad, az nem lehet csupán csak egy próféta, egy csodadoktor. Aki életet ad, az maga az Isten. Lázár feltámasztása éppen ezért sokkal több, mint a vak, a béna, vagy éppen a süketnéma meggyógyítása. Több, mert itt Jézus nem egy meglévő hiányosságot orvosol. Itt nem az élet minőségének csodás javításáról, korrigálásáról, orvoslásáról van szó, magáról az életről, annak maradéktalan helyreállításáról van szó. És aki helyre tudja állítani más életét, az majd helyre fogja állítani saját kereszten megtört életét is. És János evangélista nem akart erről hallgatni, de az apostolok nem igazán figyeltek oda, vakok maradtak, vagy gyorsan elfelejtették ezt az eseményt. A jel nem ivódott beléjük, pedig igazából, ha belegondolunk, ha mi ott lettünk volna, én szerintem, most lehet, hogy egy picit nagyképű vagyok, vagy elbizakodott, de azt gondolom, hogy talán egész életem végén velem ivódott volna a kép. Hisz a Getsemáni kertben már Júdás árulása, egy üdvözlő csók kiütötte a szívükből a reményt, hiszen elszaladtak. Nem tudtak visszaemlékezni erre az eseményre, nem tudtak abból a lázári eseményből újból reményt csiholni magukba. És mi, kedves testvéreim, mi hogy állunk a reménnyel? Ez itt a kérdés. Mi miben vagy épp kiben reménykedünk igazán? Kibe vetjük végső bizodalmunkat? A megkeresztelt emberek nagy része is úgy tapasztal, hogy nem Jézus Krisztusban, a megtestesült Istenben, a proféták által megjövendőlt messiásban reménykedik, nem abban a názáti ácsban, aki feltámasztja Lázárt, aki nem hagyta veszni azt a valakit, akit szeretett. Remény alapja inkább a saját fizikai erő, a társadalomban vagy épp a közösségekben betöltött, nélkülözhetetlenül tűző pozíció, a magánéleti vagy épp üzleti szerencse, a kapcsolati tőke, a párt vagy épp a hamis felfogás az időről, amit mindenképpen önmagunkra kell fordítani az Istennel szemben. Itt hadd nyissak egy zárójelet. Mostanában rengeteget gondolkodom azon, hogy honnan jön az ember, az egyéni ember. Kaptam a testvéremtől egy könyvet, Örökölt sorsok címmel, nem tudom, hogy ki az, aki ismeri, vagy ki az, aki nem. Félelmetes a könyv, hogy generációkról generációkra hogyan húzódnak át cselekedetek, események, örömök, tragédiák, és ezeket hogyan visszük magunkkal, és hogyan építjük be szinte láthatatlan módon a saját magunk életébe, és ezek hogyan tudnak minket lepányvázni, vagy éppen felszabadítani. Miért jut nekem most pont itt a reménynél ez eszembe? Otto nagyon jól tudja, hogy én egy ilyen hibrid vagyok. Egy anyukám magyar, édesapám pedig német. Pontosabban sváb, Dónau Schwaben, ahogy mondják a történelem könyvek is, meg a néprajzkutatók is. Szóval én ilyen hibrid vagyok, és hozok magammal innen is, onnan is. És olyan érdekes, hogy például remény. Én egy olyan német kultúrát tapasztaltam magam körül, egy olyan sváb kultúrát, egy római katolikus, de talán ez most nem is annyira lényeges a felekezeti hovatartozás, hanem mindenki nagyon jól tudja és ismeri, vagy legalábbis talán ismeri, ha nem találkozott vele, hogy a német ember, a sváb ember az a precíz. Én mindent megoldok. Szóval az oroszlánt azt nem reggelire eszem, hanem már hajnalban. És mindent én majd megoldok, majd én meg tudom ezt csinálni. Nálunk is, ha bemegyek a garázsba, akkor a csőfogó, vagy csőkúl, nem is tudom, hogy a kalapás, nem is mit mondjak, az 46 éve ott van. Én azt bekötik, elveszíteném a szemem világát, én tudom, hogy hol van. És ez a reményre is rátelepszik, hogy a remény nem tud sok esetben kibontakozni, és ezért kell újból és újból a reményt is tanulni. Akár felnőtt fejjel is. Én is úgy szocializálódtam az egyik fél részéről, hogy a remény a legutolsó talán. Majd mi megoldjuk. És ezt látom nagyon sok, egyébként nem németben, nem csak svábban látom én ezt, nagyon sok emberben látom én ezt. Hogy önmaga csinálja, persze néha imádkozik, jár a szája, valamit mond, de képtelen el, képtelen reménykedni. Mert tulajdonképpen a hit és a, meg a remény, mindegy, hogy melyik fogalmakat használok, tehát mi a remény, mi a hit, mi a bizodalom? Semmi más, mint az, amikor minden lezárul, minden befejeződik, minden készé válik, és de még ezek után a reménytelenségben tudok reménykedni. Ez a hit. És ezt meg tudom csinálni. Még én magam is. Ezt szoktam mondani a gyerekeknek, és most már szószéken is nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy én is sem vagyok semmivel sem jobb, lehet, hogy semmivel sem rosszabb, mint azok, akik a padban ülnek. Engem is ugyanazok kísértenek, ugyanazok a nyavajáim vannak, ugyanazok a bűneim vannak, és például a reménytelenségben is, vagy a reménnyel kapcsolatban is nagyon sokszor ugyanott toporgok, mint akár 20 éve vagy 30 éve. Néha ki tudok belőle jönni, aztán utána visszaessek ugyanide. Úgyhogy nem kell talán azt sem szégyelni, ha kapásból nem megy a remény. Talán lehet, hogy az apostoloknak sem kellett szégyelniük, hogy nem ment a remény. Biztos, hogy így van, mert Jézus nem koppint az orrukra, amikor föltámadt. Nem tudtatok reménykedni, láttátok, hogy Lázárt kihoztam a zsírból. Nem bántja őket. Tehát, hogyha a békét meg kell szolgálnunk, vagy ki kell munkálnunk magunkból, akkor úgy gondolom, hogy a reményt is. De a reményhez viszont kellenek ezek az események, amikhez vissza és újból és vissza tudok nyúlni. Kicsit hasonló, nem tudtam, hogy melyik történetet válasszam, mert a táborhegyi esemény is nagyon tetszik nekem. Szinte majdnem ugyanerről szól, hogy ugyanide köríthető a történet. Fölviszi Jézus őket, mindenki ismeri, és megmutatja a dicsőségét. Úgy jelenik meg, mint egyszerre Isten és egyszerre ember, hogy azt a keresztény teológia tanítja, és Péternek leesik az álla. Ő még ilyet nem látott, és még sátrakat is akarottan építeni a semmiből. Én azt gondolom, hogy azért is viszi föl őket oda, hogy majd később ebből táplálkozni tudjanak. Táplálkozzon a reményük és a hitük. Lázár feltámasztása, táplálkozzon belőle a hitetek. Talán a mai estének lehetne egy kis házi feladata az, hogy megvizsgáljam a reményemet, megvizsgáljam a hitemet, hogy hol állok én ebben az egészben, mi az, ami esetleg átterepedett, mi az, ami nem. És talán kéne keresni nekünk is a saját életünkben ilyen lázárfeltámasztásokat, vagy ilyen táborhegyi eseményeket. Most úgy látszik, az Otto nagyon befolyásol engem, jó értelemben, csak is kizárólag jó értelemben, mert én, amikor a saját életem kudarcaira gondolok, akkor úgy próbálom magamban erősíteni a reményt és a hitet, hogy visszaszaladok édesanyám szülőfalujába, és visszaszaladok ahhoz az eseményhez, amikor 5 évesen, 4 évesen, 5 évesen beleszakadok az emésztő gödörbe, és papír szerint nekem meg kellett volna halnom, és most nem állhatnék itt, nem teljesítettem volna ezt a kedves meghívást. Amikor én abba beleszakadok, amikor a deszkák alattam eltörnek, és én elmerülök, senki nincs velem. Egyetlen egy ember bent a nagymamám házában, Zoli bátyám, anyukám legfiatalabb bátyja, ő mondta a nagymamámnak, hogy te én hátra megyek, mama, megnézem én ezt a gyereket. Meg anyunak is mondta, meg apunak, nem kell, mindjárt visszajön, mindig megnézi az állatokat. És én fogtam, mondom, és ő fogta magát, és azt mondta, nem, sose nem, soha nem jött utánom, soha. Ezen az egy napon. És ahogy jött, átjött az istálón, és pont messziről látta, hogy én beszakadok. És oda rohant, lehasalt, és valahogy megtalált, akkor még ilyen kicsit dúsabb volt itt a vizorám, ilyen mikrofon formát kell elképzelni. Nagy sikerem volt a lányoknál. Szóval, és ezt a hatalmas mikrofon frizurát végülis aztán elkapta valahogy, beleakadt az ujja, és ki tudott rántani, és élek. Szóval, amikor valami kudarc éli az életedet, valami nehézség, valami sivatag, valami bánat, akkor azt gondolom, hogy talán persze először hagyni kell, hogy a sivatag hasson is, mert annak is van azért értelme. De hogy ebben a sivatagban, hogy csücsülvén a reményedet, a hitedet erősíteni abba, azzal, hogy keresel magadban ilyen eseményt. Ilyen Lázár fel, amikor téged támasztott föl. amikor veled kapcsolatban mondta azt, hogy akkor, na akkor a megkötözött kezedet most már el lehet, ki lehet bogózni, a lábadat jár, keress ilyet. Én biztos vagyok benne, hogy van. A 100%. Olyan nincs, hogy nincs. Csak kérdés az, hogy én ezt fölismerem-e. De én azt gondolom, hogy ha megtalálod, akkor biztos. Hogy ott mese nincs, ott Isten volt jelen. Kedves testvérek, még Ezekiel próféta jutott eszembe a végére. Eképpen jövendőli meg Isten segítségét. Kihozlak titeket sírjaitokból. Engedjük az imádság, a bőt, a szentírás olvasása, szertartások, az együtt eltöltött percek által kiszabadítani magunkat a hamis remények sírjából is. Igaz reménnyel élő emberek legyünk, akik még a nehéz helyzetekben is tudnak bízni. És ne felejtsük, gyermekeink, unokáink és közösségeink is csak akkor lesznek igaz reménységben élők, ha mi magunk ezt átadtuk, vagy átadjuk, vagy át tudjuk adni. Nem szabad csodálkozni a körülöttünk tapasztalt pesszimizmus, kapkodás, vagy épp idegesség láttán, ha életünk reménye az nem Jézus. Sokszor szoktunk panaszkodni, hogy nincsenek körülöttünk fiatalok. Bemegyünk egy református, evangélikus, bár itt nem tudom mi a helyzet, de egy katolikus szinten biztos, hogy tudok róla beszélni. Bemegyünk a templomokba, és nem találunk gyereket, fiatal házasokat, babakocsit, és akkor sopánkodunk. És aztán keressük a bajt mindenhol, mindenkiben keressük a bajt, de vajon bennünk keressük-e, hogy én a remény embere vagyok-e, én a hitnek az embere vagyok-e, vagy mi vagyok én. És akkor zárásképpen talán elfogadják a testvérek, talán sok ilyen kis bugyuta képet hoztam, hozok még egyet, Pál utcai fiúk, mindannyiunk közös keresztje, irodalomórán kötelező olvasmányként. Hát én is azt választottam, hogy először megnéztem, aztán abból próbáltam dolgozatot írni, mint minden jó diák. És ebben a Pál utcai fiúkban van egy kis csapat, a Gittegylet. Mindenkinek megvan. Szedik a gittet, azt rágják. Van egy nagy könyvük is, abba beírták, hogy Nemecsek áruló kisbetűvel. És Boka, ugye a Pál utcai fiúk vezetője, vezére, hogy ezt az egészet egy butaságnak tartja. Többször meg is mondja nekik. De ők csak rágják a gittet. És nem lesznek többen. Van az a néhány gittrágó, a többi meg nem foglalkozik velük. Hát valami ez a kép jut eszembe, hogyha a mi reményünk nem igazi, ha a mi hitünk nem tud kiforni és kiteljesedni, ami ugye a feltámadás tényén áll vagy bukik, a nagybőtben benne van maga az ünnep, elrejtve, akkor nem vagyunk mások, mint egy gittegylet. Úgy rágjuk a dalainkat, rágjuk a szertartásainkat, rágjuk az ünnepeinket, én nem tudom mi. De más nem vagyunk, csak egy gittegylet. És ezt megérzik a gyerekeink, a körülöttünk lévő emberek, biztos, hogy megérzik. Itt fog majd szolgálni Jenő atya, Rostás Jenő, Esperes atyánk. Ő egy 70 éves emberke, és amikor hozzánk beállít, akkor érdekes módon a gyerekeim felvillanyozódnak. Érdekes módon miattam nem, de mármint a hit szempontjából, de megérkezik Jenő atya a maga régi vágású úriember stílusával, ami nem ez a modern és szétesek és nem tudom micsoda, hanem még az a klasszikus papbácsi jelenik meg, és a gyerekeim elaljélnek. Mert érzik benne ezt a reményt. Nem beszélek tovább. Örülök, hogy meghívtatok, hogy itt voltam. Úgyhogy jó Isten áldja meg ezt a közösséget, és továbbra is ezt a kezdeményezést. Reméljük, többet nem szól közbe ez a vírus. Amen.